Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mári Rádiót is benne, a pénteki hittanórát hallják, Fülöp Ákos vagyok, rákosalvai plébános. Elkezdtük a nagybőjt időszakát, nagybőjtben arra hív bennünket az egyház, hogy most többet imádkozzunk, buzgóban gyakoroljuk az irgalmasság tetteit, és az újjászületés szentségei által az Isten gyermesség teljességére jussunk. A jubileumi év lesz, ugye 2025-ben, 25 évente van rendesen jubileumi év, és az erre való felkészülésnél a Szent Szék az imádságot tette központi témává, hogy ebben az évben az imádságos életünket gondoljuk egy kicsit végig. Nem azért, mert ne lenne imádságunk, hanem azért, mert az imádság az egy kapcsolat az Istennel, és éppen ezért az imádságot újra és újra gondozni, ápolni kell, mert nyilván nem az Isten változik, hanem én változom, mi változunk, alakulunk, és a kapcsolatainkban ezt újra és újra felfedezzük, hogy van alakulás, formálódás, hogy nem egy statikus dolog a kapcsolat, nem egy statikus dolog az imádság, hanem van, amikor jobban megy, van, amikor kevésbé megy jól. És többféle szempontot felsorol a Szent Szék a jubileumi év honlapján, nemzetközi honlapján. Ezek a szempontok megtalálhatók, és ezeken a szempontokon igyekszünk egy kicsit végigmenni most a nagybőjt időszakában. Az első ilyen szempont az imádság kihívásai. Az imádság, hogyha azt komolyan veszem, akkor nem is mindig olyan egyszerű. Számos kihívással találhatjuk magunkat szemben. Talán az első ilyen kihívás az, hogy mikor és hol imádkozzam. Nyilván elmenve a templomba, a templom egy olyan környezetet biztosít a számunkra, ami segíti a külső zajoknak a kizárását, legyen az egy főútvonal melletti templom, vagy legyen az egy csendesebb helyen lévő templom. A templom mindig segít abban, hogy elmélyedjek az Isten szavában, elmélyedjek az Istennel való kapcsolatban. Hol tudok imádkozni? Nyilván nem tudok mindig eljutni a templomba. Tudok-e otthon kialakítani egy olyan zugot a lakásban, vagy a kertben valahol, ami egy kicsit az imádságra hangol? Mi segíthet az imádságban, az imádság helyénél? Segíthet egy feszület, segíthet, ha a kezem ügyében van a Szentírás, vagy valamilyen imakönyv a kezem ügyében van, ez mind segít abban, hogy az imádságnak a helyét azt megtaláljam. És talán ez az egyszerűbb mód, ez az egyszerűbb dolog, ezt a kihívást legyőzni, hogy hol imádkozzam. Az is nyilván egy feladat, ugye erre bíztat a Szentírás, hogy szüntelenül imádkozzunk, ami nem azt jelenti, hogy egész állónap az imádság szavait mormolom, hanem hogy az életem hogyan válik imádsággá, hogyan válik jellé az az élet, az Istennel való kapcsolat, amit az imádságban megélek, ez hogyan válhat jellé az életemben, a mindennapjaimban, és ez is az imádságnak egy kihívása, hogy valamiképpen jellé kell váljak. Azt hallottuk a hamvazó szerdai evangéliumban, hogy ha imádkozol, menj be a szobádba, a zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál. De akkor hogyan válhat imádsággá az életem? Nyilván itt egy picit az ellentét feszül, hogy ugye a farizeusokat kritizálja azért Jézus, hogy az utcasarkokon állva imádkoznak, hogy az imádságuk egy ilyen én majd megmutatom állapotba kerül. A rejtekben imádkozni nem azt jelenti, hogy senki nem tudhat az én imádságos életemről. Sőt, hogyha az imádságos életem igazán elmélyül, akkor ez sugárzóvá válik, akkor nem is kell nagyon beszélnem róla, mert megérzik rajtam az emberek, mert megsejtik rajtam az emberek, hogy nekem valami különleges kapcsolatom van az Istennel. Tehát ez a szüntelen imádkozzatok gondolat, ez azt jelenti, hogy valahol az életem imádságossá válik, és az benne van a mindennapi gyakorlatomban, benne van a különböző beszélgetéseimben, benne van abban, hogy hogyan beszélek a másik emberrel, hogy hogyan vagyok jelen a munkahelyemen, a környezetemben, hogy hogyan vagyok jelen egy boltban, egy üzletben, vagy éppen a közlekedésben, hogy tudok-e szelíd maradni akkor is, amikor valami nehézség van, vagy lehet még sorolni, hogy mi mindenben jelenhet meg az én imádságos életem, hogy a mindennapjaimnak a gyakorlata valahol a mindennapi imádságomból fakad. Persze ez se mindig könnyű, ez se mindig egyszerű. És amikor lehet, hogy most itt ugye a kihívásokat emlegetve, ugye van, aki megrémül, hogy te jó ég, ha ennyire nehéz az imádság, akkor lesz-e hozzá erőm? Hát szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy igen, lesz, mert Isten velünk van, mert az Isten erősít bennünket, és az imádságban való kihívások, ezek újra és újra az Isten erejét tudják megmutatni nekünk. Tehát, hogy hol imádkozzunk, és hogy egész életünk imádságá váljon, ez valahol fontos a számunkra. Ugyanakkor egy fontos kihívás egy az imádsággal kapcsolatban, hogy mikor imádkozzam. És a mai rohanó világunkban egyre kevesebb idő jut sok mindenre a számunkra. Egyre kevesebb idő jut arra, hogy egy picit elcsöndesedjek, megnyugodjak, hogy egy kicsit a bensőmre, az Istenre tudjak figyelni. Mai zajos, rohanó világunkban ez az elcsöndesedés, ez nem egyszerű dolog. Tehát ez éppen egy nagyon erőteljes kihívás az imádsággal kapcsolatban, hogy mikor tudok imádkozni. Nekem az jött be, az működik, hogy reggel van hosszabb, nyugalmas idő arra, hogy az imádságomat végezzem. Mert aztán jönnek a napi feladatok, a teendők, a különböző dolgok, és ezek ott motoszkálnak bennem, és bár próbálom azt, hogy napközben is egy picit betérek a templomba, vagy este a mise környékén, vagy éppen este van egy kis idő, ha nincs esti mise, akkor megint csak lemegyek a templomba, de ilyenkor már nagyon úgy vagyunk, vagy nagyon sokszor az van, hogy hát foglalkoztatnak a napi események, foglalkoztatnak azok a dolgok, amelyek benne vagyok, és nehéz ezektől igazából megszabadulni. Persze kinek-kinek más lehet ez a rendje, de érdemes az imádságos rendünket kialakítani magunkban, hogy mikor van időm, lehetőségem arra, hogy imádságot végezzek, hogy időt adjak az Istennek. És talán ebben egy nagyon fontos szempont lehet, hogy minőségi időt kell adnom az Istennek. Olyan időt, amikor csak róla szól a dolog, csak az imádságról szól. Olyan időt, amiben egészen ott tudok, egészen jelen tudok lenni. Sokan próbálgatják azt, hogy ugye várni kell a buszra, mert egy kicsit hamarabb odaértem, akkor gyorsan elmondunk valamilyen imádságot. Vagy sorba állok a közértben, akkor valamilyen imádságot mondok el. és meg lehet ennek a helye, meg a szerepe az életünkben, hogy ezeket az időket úgy értékesebbé tudjuk tenni. De ha valakinek csak ez az imádsága, hogy a maradék időmet odaadom az Istennek, hogy azt az időt, amivel nem tudok mit kezdeni, mert a buszra várni kell, mert sorba kell állni, mert az orvosnál ki kell várni a soromat, ha csak ezt az időt adom az Istennek, akkor az nagyon kevés. Az olyan, mintha áldozati által egy sánta bárányt ajánlanék föl. Tehát akkor ér valamit, akkor lesz hasznos ez a várakozást imádságra felhasználó gondolat, hogyha megvan a minőségi idő, amit az Istennek igyekszem odaadni, ha megvan az az idő napról napra, amit egészen az Istennek tudok szánni. És persze az is nehéz ebben, hogy igen, ott van az a negyed órám, amikor időm van arra, hogy most csöndbe legyek és imádkozzam, és akkor jönnek elő a különféle gondolatok. És akkor azt mondta erre valaki, hogy azt kell tenni, hogy ez persze fontos dolog, de ezt nem, de majd később, ezt majd máskor. Elkezdem az imát, megint jön valami, ezt majd máskor. Meg kell vele küzdeni. Az imádságban van egy csomó küzdelem. A figyelmemet, az összeszedettségemet meg kell küzdeni azért, hogy ez működjön. Meg kell harcolni azért, hogy az imádságra szánt idő az valóban az imádságnak az ideje legyen. Tehát ez is valamiképpen egy kihívás a számunkra az imádsággal kapcsolatban. Aztán az imádságban, ugye elkezdjük mondani a sok szép imádságunkat, a rózsafüzért, valamelyik litániát, olvassuk a különböző szenteknek a különböző imádságait, de vajon a saját szavaimmal meg tudom-e fogalmazni azt, ami igazán fontos, ami igazán lényeges, ami bennem van, amit oda szeretnék tenni az Isten elé. Meg tudom-e fogalmazni azt, hogy én most hogyan vagyok a hitemmel, a különböző feladatokkal kapcsolatban. És akkor az imádságban oda tehetem az Isten elé a rokonaimat, a barátaimat, azokat, akiknek valami kérésük van, vagy valami bajjal szenvednek, oda tehetem az Isten elé a hálaadásomat, oda tehetem Isten elé a dicsőítésemet, hogy dicsőítem az Istent azért, amit művel ebben a világban, azért, amivel jelen van ebben a világban. És aztán az imádságnak el kell jutnia a csöndig. Ez a legnehezebb a mai világunkban. Hogy az imádságban elhallgatok, hogy már nem én beszélek, hanem engedem az Istent szólni, engedem az Istent beszélni. És akkor eszembe jut valamilyen gondolat, amiről egyértelmű, hogy nem most valami munka, meg valama akármi, hanem tényleg ez egy olyan gondolat, ami azzal kapcsolatos, akit én ide tettem az Isten elé. Azzal kapcsolatos, amit jó lenne megtennem, megválaszolnom. Vagy csak egyszerűen azt érzem át, hogy valóban közel van hozzám most az Isten, hogy valóban ott van mellettem, hogy szinte átölel az Isten ott abban a csöndben, a templom csendes mélyén, ott abban a csöndben, abban a helyzetben, amikor egészen az Istennek adom az időmet, és ezt olyan jó megélni, olyan jó megtapasztalni, és nem mindig történik ez így. Aki én igyekszem ugye napról napra a templomban is csöndben imádkozni a reggeli imádságomban, és nem mindig van ez így. És nem mindig sikerül egészen összeszednem magamat. Nem mindig sikerül egészen elcsendesednem. De ez nem szabad, hogy elkeserítsen bennünket. Az is a gonosznak egyik módszere, hogy valami nem sikerül, akkor elkeserít bennünket. Nem is érdemes próbálkozni, hiszen látod, hogy úgyse sikerül. És akkor föladom, és akkor távol kerülök az Istentől. Tehát amikor nem úgy sikerül, hogy szeretném, akkor is akkor is az Istennel voltam kapcsolatban, akkor is az időmet adtam oda az Istennek, és az Isten ezt fölhasználja, az Isten ezt értékeli, és majd egyszer ad egy olyan alkalmat, amikor megint átélhetem ezt az egészen közelséget, ezt az egészen szoros jelenlétet, amivel az Isten jelen van az életemben, jelen van a mindennapjaimban. Vagy az is lehet egy ilyen helyzet, amikor valakivel beszélgetve mondok neki valami ötletet, ami aztán azon fölcsillan a szeme, hogy jaj, de jó, ezt ki fogom próbálni. Ebben is ott van valahol az Isten működés, a lélek jelenléte, a közellét a számunkra. Tehát ez is egy érdekes kihívása az Istennek, az imádságnak, hogy mikor, hogyan akar válaszolni számomra az Isten abban az imádságos légkörben, abban az imádságos helyzetben, amely jelen van az életemben, jelen van a mindennapjaimban. És tulajdonképpen az imádságban van egy erős megkísértettségünk is. Ugye nagybőjt első vasárnapja, a kísértések vasárnapja, amikor mindig a evangélium a Jézus megkísértéséről szól. Az imádságban is jelen van a kísértő, akinek az a célja, hogy eltántorítson, elfordítson engem az Istentől, elfordítson engem attól, hogy az Isten közelében legyek. De a kísértő nem azt fogja mondogatni, hogy minek imádkozzál, mert akkor kilóg a lóláb, akkor nagyon hamar le tudom őt buktatni. Sokkal inkább azt fogja sugdosni a kísértő a fülembe, hogy mennyi hasznos dolgot tehetnél akkor, amikor az imádságra szenteled az időt. És ezt nem mindig könnyű felfedezni, mert valóban rengeteg feladatunk, dolgunk van, de mégis az a tapasztalat, hogyha azt a napi negyed órát, 20 percet odaadom a napomból az Istennek, akkor könnyebbé válnak a napi feladatok, könnyebbé válik az a napi rutin, amelyet napról napra meg kell tennem, napról napra el kell végeznem. Tehát az imádságban ott van a kísértés, hogy a kísértő megpróbál belenyúlni az életembe, a mindennapjaimba, megpróbál eltántorítani az Istennel való kapcsolattól, mert hiszen annyi mindent tehetnék helyette, annyi mindenre szükség lenne, annyi mindenben végezhetné szolgálatot, de te nem ezt teszed, hanem inkább az Isten ügyében, az Istennel való kapcsolatban erősödsz meg, inkább az Isten gyermekeként akarod megtalálni az Isten jelenlétét, kegyelmét. Tehát Isten ereje segít bennünket, hogy le tudjuk győzni a kísértőnek a különféle támadásait. Most egy kis zene következik itt a Mária Rádióban. Grillus Dánielék éneklik most a 22-es Zsoltárt hallgatjuk meg. Ugye ez egy nagyon szép, nagyon érdekes Zsoltár. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ezzel kezdődik a Zsoltár. Ezt imádkozták a bárány leülésekor, és ezt imádkozták éppen Jézus kereszt halálakor is, úgyhogy ez egy nagyon értékes, érdekes, fontos Zsoltár a számunkra.
Az ellenség fogait egyenként összetörted. De most engem csak csúfolnak, ajakukat félrevonják, várják az Úr szabadítsa hát meg a hűszolgát. Mert tudják, az én Istenem kezdetektől csak te voltál, lemondtál ki anyámnak méhéből, te tápláltál. Ne távozzál tőlem, mert
messze, mert a nyomor közel vagyon, de én hiszem, a karodon kívül nincs oltalom. Körgyül vettek engem bikák, szarvaik közt présben állok, feltátották szájukat, mint büdött oroszlánok. Kiöntettem, mint büdös víz, csontjaim is széthullottak, tagjaimban szívem, mint a viasz, szétolvadt. Megszáradott, mint a cserép, minden medven, mint lenevő, az én nyelvem, az ínyemre száradt a sír előtt. Tegeremet átjukkadták, szöggel verték lábfejemet, ebek hada, piros panás, tomra kockát vetett. Ne távozzál messze, uram, mert a nyomor közel vagyom, én Istenem, ki lehet fölöttünk az oltalom. Én Istenem, ki lehet fölöttünk az oltalom.
XXII. Zsoltárt énekelték Illyriusz Dánielék. Ezt a Zsoltárt kezdte el mondani Jézus a keresztfán. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ezt a Zsoltárt imádkozták a zsidó gyerekek napról napra. Ezt a Zsoltárt imádkozták, amikor levágták a templomban a húsvéti bárányt. Érdekes ebben a Zsoltárban, hogy egyrészt a panasz, a nehézség, az megjelenik, de újra és újra visszatér, hogy mégis te vagy Istenem, aki megerősítesz, aki vezetsz, aki segítesz és irányítasz engem. És ez az imádságunknak egy nagyon szép foglalata lehet, hogy elmondom az Istennek, hogy mi az, ami bánt, mi az, ami nehéz, és mégis belévetem a bizalmamat. Az imádság kihívásairól beszéltünk, és ezek a kihívások, amelyeket emlegettünk, az idő, a hely, hogy mit imádkozzunk, hogy hol imádkozzunk, hogy mikor imádkozzunk, ezek a kihívások olyan kihívások, amelyet én magam meg tudok oldani, amely tulajdonképpen bizonyos szempontból rajtam múlik, hogy megtalálom a helyet, az idejét, hogy megtalálom, hogy mit imádkozzak, hogy kialakítom azt a gyakorlatot magamban, hogy hogyan tudok elcsöndesedni, és kialakítom azt a gyakorlatot magamban, hogy hogyan épül föl az imádságos rendem a napjaimban, hogy odafigyelek tudatosan arra, hogy hol és mikor van időm és lehetőségem arra, hogy minőségi időt adjak az Istennek. Ezek a dolgok rajtam múlnak. Ugyanakkor az imádságnak van még egy nagyon erős kihívása. Ez a kihívás az imádságunknak a hatékonysága. És nem túl jó ez a szó, hogy hatékonyság. Az a nehéz, hogy a mai világ az azonnali eredményekre tör. Elmondom az imádságomat, azonnal történik meg, amit kértem. Bedobom az automatába a 200 forintot, és azonnal kijön a kívánt csokoládé, vagy ital, vagy amit az automata kínál. Hatékonyság, azonnali hatékonyság, ez a mai világnak az egyik nagy kísértése, nagy csábítása, hogy ilyen módon éljük az életünket. És az imádságunkban újra és újra belebukkanunk abba, hogy az imádság nem így működik. Az imádság, az Istennel való kapcsolat nem egy automata, hanem egy kapcsolat az Istennel. Tehát amikor imádkozom, akkor én magam alakulok és formálódom. Én magam alakulok át egy picikét. És amikor kérek valamit az Istentől, és az nem úgy és nem akkor teljesül, akkor ugye végig tudom gondolni, hogy akkor most hogy is van ez a kérésem, most mi az a szempont, ami még fontos ezzel kapcsolatban, miért érdemes újra és újra kérnem ugyanazt a dolgot az Istentől. És akkor mindjárt egy kicsit én magam kezdek el formálódni, hogy biztos olyan jó-e az, amit kérek az Istentől. Azt szokták mondani, az Isten három módon válaszol a kéréseinkre, az egyik, hogy jó rendbe, a másik, hogy várj egy kicsit, a harmadik pedig, hogy van egy jobb ötletem. És az imádságnak ezen kihívása, az eredménye, a hatékonysága, az a nagyon nehéz benne, hogy nem rajtam múlik, nem tartom a kezemben, nem attól függ, hogy én mennyit és hogyan imádkoztam, hanem attól függ, hogy az Isten mennyire tartja azt az üdvösségem szempontjából elengedhetetlennek, amit én kértem. És a gyengébb hittel állók számára ez egy nagy kihívás lehet, és egy nagy választóvíz is lehet. Hányszor halljuk, hogy nem hallgatta meg az Isten a kérésemet, és nem gyógyította meg a fiamat, a férjemet, a feleségemet, a nagymamámat, a valakit, pedig úgy kértem, és olyan őszintén, és olyan áhítattal, és olyan odaadással kértem, de mégse hallgatott meg az Isten, akkor én most haragszom rád, én most megsértődtem, én most nem állok vele szóba. Mi történik itt? Belecsúszunk abba, hogy hát az Isten köteles teljesíteni azt, amit én kértem. Mert én jól kértem, mert én odaadóan kértem, mert én... És akkor miről szól a dolog? Rólam. Az én életemről, az én földi létemről szól a dolog. És nem az üdvösségemről, meg nem a másik ember üdvösségéről. Mert ha a másik ember üdvösségéről szól a dolog, akkor ugye ott van minden imádságunk ma mi atyánkban, hogy legyen meg a te akaratod. Vagy amit Jézus mondott a Getszemáni kertben, hogy ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Nagyon fájdalmas tapasztalatai vannak az elmúlt időben ennek az imádságnak, eme kihívásának. De átéltük mindannyian a Covid időszakát, és tudunk mindannyian néhány esetet, amikor valóban meggyógyult a beteg, akiért annyian imádkoztak, akár Szombathelyen volt ilyen eset, Szegeden volt ilyen eset, amiről konkrétan tudok, hogy leimádkozták a beteget a lélegeztetőgépről. De hány olyan eset volt, akiért ugyanolyan becsülettel, tisztességgel imádkoztak, és mégse gyógyult meg? Két olyan ismertebb nevű, általam ismert egyikkel kapcsolatban is voltam, atya halt meg a Covid-ban, akiért ugyanolyan becsülettel végezte a papi munkáját, akiért ugyanolyan buzgón imádkoztak a hívei, és az Isten mégiscsak magához szólította őket. Sok-sok embert az imádság ellenére hívott magához. Miért van ez így? Miért van az úgy, hogy az én imádságom az a konkrétumában az én imádságom vagy meghallgatásra talál, vagy nem. Azt tudjuk erre mondani, hogy ez egy misztérium. Ez egy olyan titok, amit nem tudunk megfejteni. Nem tudjuk pontosan itt a földi életünkben, hogy miért így történt. Mit tehetek? Azt tehetem, hogy az Istenre bízom az ügyet. Uram, te vagy az, aki tudod, hogy mi az igazán fontos, mi az igazán jó. Köszönöm, hogy így döntöttél. Köszönöm azt az embert, akit ismertem, és aki most nem gyógyult meg, hanem hozzád költözött. Köszönöm mindazt, ami vele kapcsolatban átéltünk közösen együtt, vagy amit közösen megvalósíthattunk, és vedd magadhoz, Uram, az ő lelkét. Nem tudunk mindenre választ és magyarázatot adni a földi életben. Mert ha mindent meg tudnánk magyarázni, még az Isten dolgait is, akkor már nem Isten volna, hanem egy volna a világ lakói közül, lehet, hogy tökéletesebb, lehet, hogy többet tud, de egy volna közülünk. Éppen azért Isten az Isten, mert nem tudunk mindent megérteni, amit ő tesz, amit ő elhatároz, amit ő művel, amit ő végez ebben a világban. És engedelmes meghajlással kell odaállnunk ilyenkor az Isten elé. Misztériummal állunk szembe, hogy vannak a hitünknek misztériuma, az oltári szentség, a feltámadás titka, meg még néhány, amit nem tudunk, Szent Háromság titka, nem tudunk megmagyarázni, ugyanúgy azt sem tudjuk megérteni, megmagyarázni, fölfogni, hogy az Isten akarata miért így valósul meg. Mert az biztos, hogy az Isten akarata valósul meg. A püspöki kar a betegek világnapjára körlevelet írt, körlevelet fogalmazott meg, és ebben a körlevélben Bíró László püspök atya tanúságtételét olvashatjuk. 920 napot volt kórházba, és ebben a 920 napról val tulajdonképpen, hogy hogyan élte meg ezt az időszakot. Ugye volt ennek egy olyan része, ami pandémia volt, és akkor teljesen egyedül volt, egyedül misézett, és ugye Placid atya gondolata merül föl, hogy Szibéria addig volt számomra a fogság, amíg rá nem jöttem arra, hogy küldetés. Tehát, hogy a betegség az lehet, ez mindenképpen egy küldetés az ember számára. És ezért fontos, hogy ezt a betegséget igyekezzünk átélni, és igyekezzünk megtapasztalni azt a kegyelmet, amit Isten ad. Azt mondja Bíró László püspök atya, hogy akkor az a veszély fenyegetett, hogy esetleg mindkét lábamat levágják. Először azokért aggódtam, akik imádkoztak értem. Hitben hogyan tudják földolgozni a csalódást, hogy a sok ima ellenére mégis levágták a lábamat. Igazából több aggodalom nem volt bennem, annyit tudtam, hogy Isten kezében vagyok, és ő nem az ellenségem. És azt gondolom, hogy ha ezt keresztény életünk talán alapmottójává tehetjük, tesszük, hogy Isten kezében vagyok, és ő nem az ellenségem, akkor mindjárt másképpen tudjuk látni a különböző dolgokat, akkor másképpen tudjuk megérteni, megélni azt, hogy miért van az, hogy az imádságom nem valósul meg olyan módon, hogy azt kértem. Isten hallja és fölhasználja az imádságomat, de hogy pontosan hogyan, ez nyilvánvalóan újra és újra meg kell tud erősíteni magunkban, hogy ez misztériumot jelent a számunkra. Nem tudunk rá válaszolni. Azt tudjuk, hogy Isten jelen van az életünkben, azt tudjuk, hogy fontos a vele való kapcsolat, azt tudjuk, hogy a vele való kapcsolat minket, magunkat alakít leginkább, nem is azt feltétlenül, akiért imádkozom, hanem engem, magamat alakít leginkább ez az imádság. Az imádság kihívásaival találkozva mélyülhet, erősödhet, komolyodhat az imádságom, hiszen az imádság az újra és újra kapcsolat az Istennel, újra és újra megerősít bennünket az Istenbe vetett hitünkben. A mai olvasmányos imaórában aranyszájú Szent János beszél az imádságról. Legfőbb kincsünk az imádság, az Istennel való beszélgetés. Ez találkozás és együttlét Istennel. Amiként testi szemünk fényessé lesz, mihelyt a fényt megpillantja, úgy ragyog és tündöklik az Isten felé forduló lélek is, szavakkal le nem írható isteni fényben. Persze azt az imádságot értem, amelyik a szív mélyéből fakad, nem pedig a csak bizonyos megszokásból történik. Nem meghatározott alkalmak és időközök szabják meg, hanem éjjel-nappal szüntelenül tör elő. Mert gondolatainkat nem csak akkor kell Istenre irányítanunk, amikor belefogunk az imádkozásba, hanem az Isten utáni vágyakozásunkat, rávaló emlékezésünket is kapcsoljuk bele mindennapi teendőink végzésébe. A szegények gyámolításába, egyéb gondjainkba, üdvös jótékonykodásainkba. Isten iránti szeretetünk, mint a só, ízt ad mindennapi életünknek, olyan lesz, mint a kedves ételáldozat az Úr előtt. Ne sajnáljunk, ha sok időt fordítunk is rá, mert egész életünkben mindig nagyon nagy haszon árad belőle. Az imádság a lélek világossága, Istennek igazi megismerése, közvetítő Isten és az emberek között. Az imádság által magasom emelkedő lélek az egekbe hatol, és kimondhatatlan ölésekkel karolját az Urat. Mint a csöpnyi gyermek az anyjához, úgy sír fel könnyezve esdi az isteni táplálékot. saját kívánságai szerint kér, de az ajándék, amit kap, különb az egész látható világnál. Az imádság tiszteletre méltó követünként van jelen Istennél, megvidámítja a lelket, lecsendesíti érzéseit. Amikor kimondom ezt szót, imádság, ne szavak egymás utára gondolj, hiszen az sóvárgás az Isten után, szavakban nem önthető, kimondhatatlan áhítat, nem is emberi teljesítmény, hanem az isteni kegyelem műve, amelyről az apostol is azt mondja, nem is tudjuk, hogyan imádkozunk helyesen, a lélek azonban maga könyörög helyettünk, szavakban nem foglalható sóhajtozásokkal. Az imádságnak ezt a kegyelmi ajándékát, ha valaki megkapja az Úrtól, ez el nem rabolható kincs lesz számára, és ez a mennyei táplálék teljesen betölti a lelkét. Aki pedig megízleli az az Úr iránti bensőséges örök szeretetre gyullad, és szívét, mint egy lobogó tűzként hevíti. Az imádkozásnak ezt az eredeti módját megvalósítva díszíts lelked házát szerénységgel, alázatossággal, tedd ragyogóval az igazságosság fényével, ékesítsd jó cselekedetekkel, mint művészi aranylemez díszítéssel, és tedd mutatóvá azt cifra és díszes kövek helyett hittel és nagy lelkűséggel. Mindezek fölé hajlékot betetőzésül építs fel az imádság boltozatát. Tökéletes házat építs tehát az Úrnak, hogy abban, mint fényes királyi házban, láthasd őt vendégül. Őt, aminek már-már, mint egy élő mását hordozod, kegyelme által lelked templomában az imádság erejével. Aranyszájú Szent János gondolatai tehát a mai olvasmányos imaórából hangzottak el az imádsággal kapcsolatban. Ebben a mai hittanórában tehát az imádság kihívásait gondoltuk végig, és erősödtünk meg abban, hogy Isten akarata valósul meg a földi életünkben, erősödhetünk meg abban, hogy Isten kezében vagyok, és ő nem ellenségem, ilyen módon tud alakulni, formálódni mindaz, ami az imádság által bennem, közöttünk Istennel történik. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, elbúcsúzik a műsor szerkesztője, Fülöp Ákos rákosfalvai plébános, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.